Eredményes élet találkozó 2010. május 21-e. A boldogság titka.
Jó reggelt! A sok jó reggelt azért kell, hogy be tud állítani a hangerőt? Igen. A jó reggelt, az mindig segít. Isten hozott mindannyiótokat. Továbbra is csodának tartom, hogy itt vagyunk. Tehát úgy értem, tehát a csoda az, amikor Isten a maga szuverén jogával, a maga szuverenitásában, a maga hatalmával felülbírálja azokat a szabályokat, azokat a törvényeket, amelyeket ő maga fektetett le előtte. Ugye? Tehát a gravitáció például az egy természeti törvény, igaz? Egy természeti összefüggés, amely nagy állandósággal és nagy erővel működik. Megteheti-e Isten, hogy felülbírálja az egyik saját szabályát? Hogy átmenetileg hatályon kívül helyezi, és a valóságnak egy bizonyos részén új elvek és új szabályok szerint játszik. Megteheti-e? Megteheti, így van. Na most... Nem? De megteszi. Tehát úgy értem a... Tehát... Oké. Most kötekedtél. Rendben. Istent a saját jelleme korlátozza. Ez hangzott el. Így van, ez igaz. Úgyhogy Isten sose fog a szereteten kívül cselekedni, igaz? Viszont van egy csomó olyan elv a világunkban, amelyet Isten igenis a jellemével való ütközés nélkül felülírhat. Oké? Isten nincs szolgasság igája alá vetve, ami az általunk ismert valóságot illeti. Isten természet feletti, transzcendens, szuverén, bármit megtehet, ami a jellemével összhangban van. Úgyhogy azt gondolom, hogy az, hogy te most itt vagy, az Istennek egy ilyen tette. Ne gondold, hogy ez kicsi dolog. Ne gondold, hogy ez kicsi dolog. Értem, az élet titka itt lenni. Nem itt ezen a helyen, hanem ott lenni, ahol a Bibliát tanítják, ahol Isten igéjét felemelik, ahol Istent félik, ahol az ő nevét még őrzik és tanítják. Ez az élet titka. Keresel másik titkot? Ne keresd, ez az. Kész. A többi csak részlet. A többi csak részlet. És az, hogy itt vagy, az nagy dolog. Az nagy dolog. És az itt mondom nem az eredményes élettalálkozót jelenti, bár ez is nagyon jó, hanem hogy rendszeresen azon a helyen vagy, ahol Isten igéjét felemelik, tanítják, Isten félve, igazságot keresve. Úgyhogy szeretnék ma egy-két érdekes témáról beszélni, és kérdezem, Gyuri, mi az üzeneted mára? Tessék? Van üzeneted? Kauth György, és utána fogunk beszélni a megtérésről, fogunk beszélni gondolati szokásokról, és fogunk beszélni gyógyulásról, és fogunk beszélni még egy picit, ugye, amit legutóbb elkezdtünk, a házasságról, igaz? Mert hogy a tanítás mindenféle szelében az egyik intézmény, ami a legintenzívebben támadva van, az micsoda? Az a házasság! Akinek boldog házassága van, féljen és rettegjen, valószínűleg nincs újjászületve, valószínűleg Isten már lemondott róla, és semmiféle fejlesztési célja már nincs vele, azt mondta, hogy jól van, éljetek boldogon, úgyis reménytelenek vagytok. Minden normális embernek borzasztó az élete, és mindenki, akinek nem, az gyanakodjon. Most jössz te, Gyuri.
Majd ő imádkozik. Ő most szívből fog tudni.
Mindig félelemmel és rettegéssel állok itt. Ezt nem lehet fokozni, talán majd ki tudja. Ja, de akkor imádkozzunk, jó? Ez a tisztünk, ja. Köszönjük, Urunk, hogy itt lehetünk, tényleg köszönjük, hogy Te munkálkodsz az életünkben, és elhozol minket ide, és köszönjük, hogy mi tényleg szabad akaratból meghozhatjuk ezt a döntést, és nem, tényleg Uram, Te nem tiporsz le minket, Te szeretsz minket, tényleg Te nem hasonulsz meg önmagaddal, Te mindig a szeretetet szerint bánsz velünk, mindig a kegyelmet szerint viselkedsz, és adsz dolgokat nekünk. És köszönjük ezt neked, köszönjük, hogy ismerhetünk téged, köszönjük, hogy ismerhetjük, hogy van a világban egy stabil pont, hogy nem minden káosz, hogy nem minden összevisszaság, hanem igenis van egy változhatatlan pont, Uram, az Te vagy. És ez a mi reményünk, ez a mi bizodalmunk, hogy hozzád fordulhatunk, és Te szeretettel fordulsz felénk. Sőt, mielőtt mi hozzád fordulunk, Te már így fordulsz felénk. Úgyhogy hálásak vagyunk, és szeretnénk egyre többet tudni rólad, egyre többet élni veled, egyre mélyebben érteni a céljaid, és összhangban élni veled az életünk. Köszönjük, Uram! Kérek, áld meg a Sanyit, áld meg az üzenetét, és adj neki bölcsességet, adj neki szavakat, adj élő igét a szívünkbe, amely megválaszolja a rejtett, még magunknak sem feltett kérdéseket is. És tényleg Te kutatod, Te keresed a mi szívünket, nem azért, hogy kárhoztass, nem azért, hogy bánts vele, hanem azért, hogy gyógyíts, és szeress, és hogy átformálj minket a Te képedre, Uram. Köszönjük neked. Köszönjük. Te drága szent nevedben imádkoztunk. Jézus, ámen. És, oké, nekem egy nagyon-nagyon rövid gondolatom van tényleg. Valahogy ezt tesz Isten a szívemre újra és újra most. És Róma 5-nek a végén van néhány nagyon érdekes gondolat. És a Róma 5:20-ban van egy vers, amely azt mondja, hogy igazából ugye a római levélben itt beszél arról, hogy az ember elbukott, hogy az embernek a hát lehet mondani így állapota, az életélménye, az ha szummázzuk, akkor inkább negatív, mint pozitív. Ha az ember így önmagába áll, akármit is gondoljon. Ezt nagyon jól megfogalmazta, ugye Salamon prédikátor könyvének a summája, ugye? És viszont itt azt mondja, hogy mond egy fordulópontot, ahol van a kiút ebből, ahol van a kiút ebből a szó szerint ördögi körből, amiben emberek élik a mindennapjaikat, és amiben mi is éltük, és élhetjük a mindennapjainkat. És azt mondja, a törvény pedig bejött, hogy a bűn megnövekedjék. A törvény az Istennek a parancsolata, Istennek a rendszere, és igazából ez egy állandó, stabil rendszer. Törvény, ugye? A gravitáció is egy törvény, de ugyanígy a bűn is egy törvény. Azt, hogy az ember alapból hajlik arra, hogy önmagát pusztítsa, hogy másokat pusztítson, ez egy hajlama az embernek, ez a bűn miatt van, ez is egy törvény az emberben. És minél, biztos ismertek ezt ugye, ha minél inkább tiltasz valamit, annál inkább felmerül a vágy az emberbe, hogy tegye. Ugye ez nagyon jól megfigyelhető gyerekeknél is. Ez a klasszikus példa, ki van írva, ne dobj hógolyót a házra, milyen jó ötlet, még sose gondoltam rá. És így működünk. Ugye ez Róma 7-nek a dilemmája. Minél inkább tiltasz valamit, ugye törvénykező gyülekezetek tök jó példa erre. Vagy bárki, tehát aki ilyen szabályoktól várja a megoldást, az előbb-utóbb beleesik az ellenkezőjébe, és maga lesz a legnagyobb elkövetője ennek. És ugye bibliai illusztráció erre a farizeusok, akik állandóan jó oldalokat mutogatták, viszont Jézus egyszerűen csak a meszelt síroknak hívta őket. Kívülről szép, belül rohad. Ez a vallás, és a törvény rendszerében való élet az ezt eredményez emberben, hogy kívülről próbál csillogni, belül pedig szó szerint rohad. Úgy értem, hogy szétmálik. És viszont, oké, amiről akarok, és ez a gondolat, ez a lényege, hogy itt van egy vessző, azonképpen de hol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik. Na és itt csapja ki a biztosítékot a legtöbb embernél ez a mondat, mert nem emberi logika szerint van. Mert azt gondolnám, hogy ha megnövekedik a bűn, akkor megnövekedik az ítélet. Akkor Isten haragja növekedik meg, tudod, akkor nem tudom én minő. És látjuk ezt is, de úgy működik, hogy amint a kegyelem megnövekedik, a bűn megnövekedik, a kegyelem is még inkább bővölködik, még több lesz belőle. És ez gyakorlatilag az, amikor Isten nem áthágja a saját maga által felállított rendszert, hanem egy még magasabbat, egy újabbat definiál, rátesz egy lapáttal, és azt mondja, hogy ami a kegyelem az a meg nem érdemelt ajándék, nem azt adom neked, amit megérdemelnél, a bűnödnek a következményét, hanem azt adom neked, amit nem érdemelsz meg. Azt adom, nem csak, hogy nem kapod meg a büntetést, hanem kapsz ajándékot, jót, áldást, örömet, üdvösséget, örök életet kapsz, ugye? A legjobb dolgokat, békét, mindent. Miért? Úgy értem, ez nem logikus. Ez sehogy nem logikus. Akármilyen szisztémában nézem, ez nem logikus. És ha megnézel bármilyen vallást a világban, az ennek ellentmond. Egyedül kereszténység, de inkább mondom, egyedül igazából ez állja meg a helyét, mert ez a valóság. Úgy értem, ez az, ami képes átformálni embereket. És abban a könyvben, amit múltkor is említettem, van egy sztori, egy regényről, amit én olvastam régen, de soha nem értettem, és most bekattant. A Victor Hugo-nak a Nyomorultak című regénye, ami híres műzikeleket is csináltak belőle. Ugye, és az ennek egy példája, ugye? Van ez a bizonyos Jean Valjean, aki börtönre ítélték, és kényszermunkára, és kiszabadul. És utána, de ugye 19 évet volt börtönben, és az agya teljesen ráállt erre. És ugye befogadja egy püspök, vagy egy pap, és azon az éjszakán ellopja az ezüst étkészletét, azt hiszem, és aztán elmenekül. És aztán megfogják a rendőrök, nem messze onnan, és visszaviszik. És ugye akkoriban ez olyan bűn volt, hogy élete végéig börtönbe kellett, hogy üljék. Na, ugye ez a logika, ez az emberi logika. Ugye ez a törvény, ez a vallás. Oké, bűnt követtél el, bűnhölgy. És erre a pap mit mondott? Ez egy keresztény ember volt. Ugye, ahol a bűn megnövekedik, ott a kegyelem sokkal inkább kiárad. Azt mondja, hogy drága barátom, a gyertyatartókat itt felejtetted. És ez az ember nem bűnös. Én adtam neki az ezüstétkészletet, és még én adom neki, és még odaadja neki ezt, és ez az üzenet ugye neki, hogy de ezt a pénzt eladod, és a pénzt azt használd arra, hogy jobb ember legyél. És nem erre számított ez az ember. És általában mi is erre számítunk. De itt Istennek megnyilvánul a jelleme. És nem azt jelenti, hogy a gyilkosnak nem jár börtön feltétlenül, de az, hogy a lelki tehernek le kell, hogy hújjon róla, az, hogy Isten jóvá tette és jóvá teszi ezeket, az azt akarja ez itt mondani, hogy nem azt kapjuk, amit megérdemelnénk, hanem azt kapjuk meg, amit nem érdemelnénk meg. Ugye ez a tolvaj, Jean Valjean megkapta az étkészletet, az ezüstből, és a gyertyatartókat. És a gyertyatartókat azokat nem is adta el, hanem azokat azt őrizte, és az emlékeztette őt erre a jó tetre. És megváltozott ez az ember. Megváltozott. És hiszem, hogy csak a kegyelemnek van ilyen hatalma, hogy megváltoztasson egy embert egy ilyen módon. A büntetés az általában az ellenkezőjét éri el. És van, oké, a büntetésnek is van egyfajta létjogosultsága, de ezzel együtt itt van ez a kegyelem, hogy nem azt kapjuk, amit megérdemlünk, és ez formál át minket. És ez az evangélium, ez a jó hír, ugye ez János 3.16, hogy Isten ezt adta nekünk, az egyszülött fiát, akit mi nem érdemeltünk meg. És Róma 5-ben írja, hogy már akkor meghalt, amikor mi még a bűneimben voltunk, mikor még egy halvány, egy hajszány jó cselekedet, nem, még csak eszünkbe se jutott, nem hogy tegyük. Isten már akkor nekünk szánta a legjobbat, mert tudta, hogy ez az egyetlen módja, hogy egy embert átformáljon. Legyen a szenvedélybeteg, házasságtörő, büszke, bármi, tök mindegy, bűnnek melyik spektrumának melyik részén helyezkedik el. Ez az egyetlen erő, ami át tud formálni, és meg tud gyógyítani egy embert. És hála Istennek, hogy ja, mi ezt éljük. Mi ezért, én ezért vagyok itt, és szerintem ti is. Mert megtapasztaltunk valamit, hogy halál járt volna nekünk, de nem azt kaptuk, hanem cserébe kaptunk valamit, amit nem érdemlünk meg, és kapjuk folyamatosan Istentől. És persze ennek a kontextusa az, hogy a gyermekei vagyunk, és a gyermekeivel bánik, és ha kell, fegyelmezi őket. De ez a kiinduló alap. Oké, ez az alap, innen indulunk. És ide mindig visszamehetünk, hogyha bajba vagyunk. És ezt felejtjük el először, sajnos, ez a tapasztalatom. Ezt felejtem el először, pedig minden erre épül. És ez nem hagy nyugodni, úgy értem. Ez újra és újra előjön. Úgyhogy csak ennyit akartam mondani, és...
És mert ez az alap, mert innen indulunk, ezért egy csomó minden másképp történik velünk, és történhet velünk, mint egy világi emberrel. Mint annak, vagy azzal, akinek nincs reménye. Valójában nincs reménye. Lehet, hogy van neki egy naív reménye, egy bizalma a jövőben, de igazából valódi biztonsága reménye nincs. Nekünk van. Kell-e, hogy ennek legyen következménye? Igen. Célszerű-e, hogy legyen következménye? Abszolút módon igen. Célszerű. Az egyik ok, amiért ezt Isten adta, az, hogy legyen következménye. Nem azért adta, hogy legyen, ez nem egy üzlet, lefizetlek a kegyelemmel, hogy aztán megváltozz, hanem szeretlek, kegyelmet adok, de a szeretetem túlmegy ezen. A szeretetem kívánja, hogy legyen gyümölcs, legyen következmény. Úgyhogy, atyánk, csak kérünk, hogy kent fel a következő gondolatokat is. És mutasd meg nekünk, mindazt, amit már régen, lehet, hogy régen tartogatsz a számunkra. Már régen meg akartál mutatni nekünk, de valamiért nem láttuk meg. Valamiért nem láttuk meg. Hadd lássuk most. Te drága nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Oké. Főleg azok kedvéért, akik esetleg ezt a felvételt hallják. Tudnotok kell, hogy mind annak az alapja, amiről az eredményes élettalálkozók szólnak, egy valódi kapcsolat, egy valóban létező, élő és hatalmas Istennel. A valóságunk túlmutat azon a szférán, amit a természeti ember, minden a Földön megszülető ember normálisan lát, hisz és ért. A valóság egyszerűen több. A természetes felett létezik a természet feletti, amely épp annyira valós, sőt valósabb, mint azok a körülmények, azok a kategóriák, amelyekkel minden ember nap mint nap küszködik, amelyeknek részben alá van vetve, amelyeket részben elkerülhet, részben az igája alá hajthat. A valóság szigorú, kemény, és a nagyobbik része a nem látható oldalon van. Oké? Okay? És az életünket leginkább befolyásoló része, és ezt halljátok, a túloldalon van. Az életünket leginkább befolyásoló része a valóságnak a természet felettiben van. Úgyhogy a legtöbb természeti problémánkra, amivel a hétköznapi ember él, minden ember él, a legtöbb álmunkra, vágyunkra, ami után a világ szalad, a válasz és a megoldás a természet felettiben van. Mindez nem egy bonyolult, gnosztikus tudomány, ahol titkos ismeretbe fokról fokra egyre mélyebben beavatunk, és ahogy ennek a titkos ismeretnek egyre mélyebben birtokában vagy, úgy egyre szellemibb, egyre nagyobb hatalommal, egyre nagyobb szabadsággal, örömmel élő emberré válsz keresztényként. Ez nem így működik. Része van a fejlődésben a tudásnak, de alapvetően a kulcs az egy kapcsolat a valóban létező élő Istennel. Egy kapcsolat. Egy kapcsolat, ami ha egy házasságra gondolunk, lehet egyfelől nagyon egyszerű. Szerelem első látásra. Hányan hisztek ebben? Hát de ez létezik, hát hogy ne? Szerelem első látásra, biokémia, ahogy hogy értem, megtörténik. De aztán a másik oldalról meg lehet nagyon bonyolult, amikor megpróbálunk együtt élni. És ez annyira bonyolult, hogy nem, alig tudok megállni a lábamon. A kapcsolat Istennel pont ilyen. A legalapvetőbb, a leglényegesebb lépés ebben a kapcsolatban olyan egyszerű, mint a szerelem első látásra. Annyira egyszerű, hogy a legtöbb ember nem is nagyon tudja elhinni, hogy ez így működik. Ugye, ha létezik egy Isten, és övé a világ mindenség, akkor minden ember, aki megszületik ezen a földön, és tudatára ébred valahol a 10-20 éves korának az elején, közepén, 10 éves végén, 20 éves elején, a felelősségre vonhatóság korhatárát eléri, nem tudom, hogy ez pontosan hol van, úgyhogy te már túl vagy rajta. Bűnös az Isten elleni lázadás szörnyű vétkében. Nincs köztünk olyan ember, aki ne lenne a király ellensége. Valamilyen szinten. Ha más szinten, nem azon a szinten, hogy tagadjuk a létezését, tagadjuk az uralmát, a jogát, a saját teremtése felett. Az Isten elleni lázadás terhe mindannyiunkat nyom. És ezen kívül sok más teher is, a személyes bűneink terhe, az örökölt bűnünk terhe. Minden ember elveszett Isten előtt. Ebből szabadulni a kulcs. Az ebből való szabadulás számos kapcsolódó tehertől való megszabadulást is jelent. Miért élek bűntudattal? Hát lehet, hogy azért, mert rosszul bánsz a feleségeddel, rosszul bánsz a gyerekeiddel, rosszul bánsz az alkalmazottaiddal, rosszul bánsz magaddal, de leginkább azért, mert egy folyamatos lázadásban élsz Isten ellen. Ha megbékélsz Istennel, a valósághoz való viszonyod legfontosabb tényezője helyreállt. Ezt el tudod képzelni, hogy mekkora változást jelent? Lehet, hogy még egy csomó származtatott probléma megmarad, de a lényeg legalább a helyén van. Úgyhogy az Isten elleni lázadásból való szabadulás, az Istennel való megbékélés olyan, mint a szerelem első látásra. Rendkívül egyszerű. Nem egy érzelmi dolog, de ilyen egyszerű. Isten azt mondta, János evangéliumában, az első, nem, a harmadik fejezet 16. versében, hogy Isten úgy szerette a világot, és itt téged is, hogy azért, hogy a te adósságodat kifizesse, a te problémádat megoldja, az egyszülött fiát adta, aki valójában saját maga, Isten három személyben létezik, tehát önmagát adta, és ezt ismerjük, az evangélium, a golgotai áldozat 2000 évvel ezelőtt valódi történelem, egy kivégzés, ahol Isten meghalt helyetted. Kifizette az adósságodat. Hogy aki hisz ő benne, ez a te felelősséged, és itt van az a pont, ahol alig hiszik el az emberek, hogy ez ilyen egyszerű. Ha hiszel ebben, ha elfogadod rád érvényes valóságnak azt, amit Isten megtett, akkor üdvözülsz, és örök életed van. És ezzel átmentél az Istentől való elválasztottságból, a vele való kapcsolatba, a halálból az életbe. Ezzel megoldottad a lényeges problémát. Innentől Isten azt mondja, hogy a fiam vagy. Innentől biztonságban vagy. Innentől Isten szelleme benned él, oké, benned él, és tanácsot ad. Néha fegyelmez, ahogy a Gyuri mondta, fenyít. A tanács, amit kapsz, az két nagy füles. De ugyanakkor a célja abban az érettéválásban való előrehaladás, amiről hetek óta beszélünk. Ez a megtérés egy érdekes dolog. Ez a megtérés. Mit jelent megtérni? Megtérni azt jelenti, hogy új felismerésre kell jutni. Új felismerésre jutni. Eddig azt hittem, hogy most már tudom, hogy ez a megtérés. Eddig azt hittem, hogy materialista, ateistaként vagyok realista. Most rájöttem, hogy tévedtem, és felismertem, hogy van Isten, hogy én lázadtam ellene, bár akaratlanul. Szükségem van egy megoldásra, szükségem van rá, hogy a tartozásomat valaki kifizesse, mert én magam nem tudom, ugye? Nem tudom visszatekerni az időt, nem tudom meg nem történté tenni a múltat, és a jelen jó tetteivel nem tudom kifizetni a bűnöm árát. Ez olyan feladat, mint átúszni a csendes óceánt. Hiába vagy te a legjobb úszó a világon, neked se fog sikerülni. Ezt csak Isten tudja kifizetni. Vajon megteszi-e? Igen, megtette. Erről szól az evangélium. Odaadta a fiát. Lehet-e ennél nagyobb békeüzenetet küldeni? Kérdezem tőletek, ha még úgy érzitek, hogy Isten haragszik rátok, vagy ti haragusztok Istenre, lehet-e ennél érthetőbb, világosabb békeüzenetet küldeni? Nem lehet. Mi a te dolgod? El kell fogadnod. És Rómaiakhoz írt levél, 10. fejezet, 13. versét szeretném olvasni. Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Mikor tért meg valaki? Oké, hol van az a pont, hogy valaki tényleg megtért? Amikor kikapcsolja a mobiltelefonját. Nem, az enyém is be van kapcsolva, úgyhogy igen. Oké, honnan lehet tudni, hogy valaki tényleg megtért? Hát neked nagyon nehéz tudnod. Tehát úgy értem, kívülállónak nagyon nehéz ezt eldönteni. Ugye azt mondja Jézus, hogy a gyümölcseiről ismeritek meg őket. Oké? Amikor valaki újjászületik, amikor valaki megtér, erről az újjászületés is egy olyan fogalma, amit Jézus János evangéliumában, Nikodémussal való beszélgetésben definiál, hogy az embernek meg kell születnie másodszor, másodszor víztől és vértől. Úgy van? Igaz? A víz az ige, a vér pedig azt gondolom, hogy Krisztus áldozata. Az ige az, amely definiálja az áldozatot, vagy leírja, hozza a hírét. Ilyen módon van miben hinni, és ahogy a hit megtörténik, Efézus 1.11.12.13 szerint elpecsételődöm a Szent Szellemmel, örök életem van. Oké, szuper. Mennyire kell hinni? Ez itt a nagy kérdés. Ez a nagy kérdés. Szerintem te nem hittél eléggé. Oké? Biztos vagy benne, hogy te eléggé hittél Jézus Krisztusban, mint a megváltódban? Honnan tudod, hogy eléggé hittél benne? Nagyon fontos kérdések. Nagyon-nagyon fontos kérdések. Gondolj bele! Gondolj bele! Ide jársz eredményes élettalálkozóra. Tudod mindezt. És azt hiszed, hogy már belőtted a gólt. Közben, amikor a visszajátszáson megnézzük, ahogy a kapufáról pattan a labda le a gólvonal mögé, rá vagy elé, Kilassítjuk, és kiderült, hogy a gólvonal elé pattant, és onnan ki. És itt vagy, és nincs örök életed. Elképzelhető? Kérdezem. Elképzelhető, hogy itt vagy, és nincs örök életed? Elképzelhető? Köszönöm, ez volt a mai üzenet. Az Úr áldjon meg titeket. Legyen egy szép napotok. Azt hiszem, van mint gondolkoznotok. Nem, az már oda nem akarok elmenni. Oké. Okay. Szóval, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Ebben az egy versben benne van a definíció. Mikor tért meg valaki? Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Oké, okay. Érted az evangéliumot? Érted a saját helyzetedet Isten előtt? Elveszett vagyok, szükségem van egy megoldásra, amely kimos engem Isten igazsága előtt. Oké, okay. Bűnös vagyok, ítélet alatt, baj van. Én magam nem tudok fizetni. A törvény alapján próbáltam, a törvény csak azt bizonyította be, hogy így nem tudom megcsinálni. Úgyhogy kétségbe vagyok esve, depressziós vagyok. Mikor üdvözülök? Ha segítségül hívom az Úr nevét. Az Úr Jézus Krisztusról beszél, a neve a jelleméről szól, a jelleme a tetteit mutatják, ugye? Az ember a jelleméből cselekszik. Úgyhogy ha a jellemére nézek, akkor nézek az igazságosságára, ami alapján ő tudja, hogy ítélet alatt vagyok. Nézek a szeretetére, amely motiválja őt, és nézek a kegyelmére, amelyet úgy gyakorolhat, hogy először megelégítette az igazságát. Az igazsága hogy elégült meg Istennek? Úgy, hogy valakinek bűnhődnie kellett. Ki volt az? Jézus Krisztus. Miért tette? Szeretetből. Hogyan adja most az örök életet? Kegyelemből. Efézus 2:8. Oké? Okay? A kegyelem mit jelent? Ajándékba adja. Kegyelem nem azt jelenti, hogy megbocsájtás, hanem azt jelenti, hogy meg nem érdemelt módon kapom. Tehát ajándékba kapom. Mit tettél te érte? Semmit. Hogy fogadod el? És itt jön a lényeg, hogy segítségül hívod. A segítségül hívás, az több a hitnél. A hitnek egy mélyebb definíciója. Ez nagyon fontos. Én azt gondolom, hogy itt van a fordulópont. Mert van egy vers a Bibliában, hogy az ördögök is hisznek és rettegnek. Oké. Okay. Létezik-e olyan hit Istenben, amelynek nincs üdvözítő hatása? Nincs örök élete? Vannak-e olyan hívő emberek, akik hisznek Istenben, és nincs örök életük? Vannak. Így van. Rengeteg vallásos ember van, keresztény vallásos ember, akinek nincs örök élete. Miért? Mert egy vallásban nőtt bele, a Bibliát félremagyarázták neki, a cselekedetek egy rendszerében hisz, és soha nem hívta segítségül az Úr nevét az üdvösség kérdésében. Miért mész a mennybe, ha a mennybe mész? Mert nem vagyok rossz ember. Ez a válasza. Mit gondolsz Jézusról? És itt egy nagyon fontos kérdés, hogy erre mit válaszol? Azt kellene, hogy válaszolja, hogy Jézus kifizette az én bűneimet, és mert hittem ő benne, örök életem van. Segítségül hívni az Úr nevét. Az én kedvenc példám erre egy nyilvánvaló bizonyíték. Ti mindannyian segítségül hívtátok itt ebben a teremben egy tárgynak a nevét egy olyan módon, hogy az üdvösséget szerzett nektek azon az adott területen. Mindannyian gyakoroljátok ezt most. Teljes szívvel és teljes bizalommal. Tudjátok-e, hogy mi az? Mit hívtatok segítségül, és hogyan gyakoroljátok? A padot, amin ültök. Hogyan hívtad segítségül a padot? Hogy ráültél. Ugye mi volt az üdvösség tárgya, hogy állsz-e vagy ülsz? Mivel teljes súlyoddal ránehezettél, rábíztad magad. Segítségül hívtad abban, hogy ne kelljen állnod, igaz? Van-e olyan ember, aki tud róla, hogy leülhetne, de nem ül? A Sanyi az. Így van. A Sanyi áll. A Sanyinak van-e most üdvössége? Nincsen. Ilyen szempontból nincs neki. Most van-e? És most? Már van. Ez a válasz. Hányszor kellett leülnöm ahhoz, hogy számítson? Egyszer. Mennyire kellett leülnöm? Hát csak le kellett ülnöm. Tehát úgy értem, van egy pont, ahol a leülés még nem minősül leülésnek. Na most leültem? Még nem. Gondolkoztam rajta, hogy megtegyem, de aztán nem tettem meg. Volt-e az életedben egy olyan pillanat, amikor rábíztad magadat az örök élet szempontjából Istenre? És az ő megoldására? Lehet, hogy nem értetted teljesen. Ám, ami evangélium, meghalt, helyettem, az jó lesz nekem. Ez megtérés. Oké? Így akarok, így üdvözülök. Segíts, Uram! Aki a börtönőr, amikor ugye, ki volt Péter és Pál, vagy kik voltak, nem tudom. Hol van? Sílás, igen, Spál. A börtönőr, oké, össze megrázta a földrengés a börtönt, ugye? És a börtönőr látja, hogy mi történik, kardjába akar dőlni, azt mondják, hogy ne tedd, és akkor azt mondja, hogy mit tegyek, hogy üdvözüljek. Hát mennyire volt az keresztény szerintetek? Biztos hallott a dologról, mert az ott történt azért, volt infója, de mekkora volt a teológiai ismerete? Tehát mennyit vezekelt már azért, hogy kiérdemelje, hogy örök élete legyen? Semmi. Azt mondja, hívd segítségül az Úr nevét, és üdvözülsz. Ezt mondja. Az írástudók bólogatnak. Oké. Most, amikor az ember megtér, akkor ennek számos következménye van. Néhány következmény gyorsan jön, néhány lassan. Én azt gondolom, hogy amikor az ember frissen megtér, akkor Isten megajándékozza egy csomó érzelmi élménnyel. Viszont a problémáink nagyja az abból adódik, hogy évekig, évtizedekig gondolkoztunk Isten nélkül. Ezek a gondolatok gondolatmintákat alakítanak ki a fejünkben. Idegpályák bejáródnak, bevésődések jönnek létre, amelyek hát természeti módon legalább olyan nehezen tüntethetőek el, mint amennyire létrejöttek. Ugye azt mondják, hogy ha egy gondolatot 21 napig gondolsz, akkor szokássá alakul, szokás kialakulásának állítólag ez az időtartama. Azt mondják, hogy ha egy gondolatot 5 percnél tovább a fejedben tartasz, az kitörölhetetlen nyomot hagy a fejedben. Most milyen, hány olyan gondolatod van, ami gyötrő, és amit nem 5 percig, hanem 10 éve, órákig gondoltál már. Tehát ezekkel a gondolatmintákkal az a baj, hogy nem, már nem a valóságot tükrözik, hanem csak a valóság értelmezésének, egy bizonyos értelmezésének az emlékét. Okay, volt egy idő, amikor baj volt. Az a baj mélyen áthatotta a szívemet. Ennek a bajnak a tudata belevésődött az elmémbe. Ez a bevésődés kiváltódik, tehát ez a gondolat, mint a kiváltódik bizonyos ingerek alapján, anélkül, hogy az elmémnek, az értelmemnek vagy az akaratomnak bele kellene egyeznie. Feltétlen reakció. Félelem. Félelem a sötétben. Mi kell hozzá? Csak sötét. Vagy csak az, hogy gondolj rá, hogy újra sötétben leszel. És minden gondolat, ami ehhez kapcsolódik, logikus gondolkodás, döntés nélkül végig szalad, a gondolatmenet első pontjától az utolsóig megállás nélkül. Egy bevésődés. Azonnal ott vagy a teljes reakcióban, annak minden érzelmi hatásában, minden lelki hatásában. Szörnyű. Ez olyan, mintha gombok lennének rajtad, és van egy depresszió gomb, megnyomják, és azonnal depis vagy, van egy reménykedő gomb, hamis reménnyel, megnyomják, és azonnal benne vagy egy hamis reményben, benne vagy egy érzelmi fájdalomban, benne vagy egy kapcsolati vádban, benne vagy bármiben, gondolatminták. Most a helyzet az, hogy ezeknek a gondolatmintáknak a gyógyulása többnyire nem megy egyik pillanatról a másikra. Ezért vagy itt többnyire, hogy halld azokat az új gondolatokat, amelyek képesek versenyre kelni a régiekkel. Viszont a gyógyuláshoz neked mindig döntened kell. hitre van szükség. A hit a nem látható dolgok létének valóságként való elfogadása, ha azok tényleg valósak. Úgyhogy Isten azt mondja, hogy nem kell félned a sötétben. Hiszed-e ezt? Nem. Kérdezed, miért nem kell félnem a sötétben? És Isten elmagyarázza, azért nem, mert ott vagyok veled a sötétben, és bármi lenne a sötétben, amiről te nem tudsz, én ott vagyok, és megvédlek tőle. Hiszed-e ezt? Igen. Félsz-e még a sötétben? Ha te ott vagy, nem félek. Rendben. Ezt gondoltad egyszer. Másnap reggel felébredsz, hajnalban, és még sötét van. Félsz-e a sötétben? Igen. Mert egyszer gondoltad még csak az új gondolatot, és 4.454.000-szer a régit. Melyik mintán fog végigszaladni az ingerület azonnal, ahogy a sötétet meglátod? Melyiken? A régin. És ott ülsz rettegve, órák, percek, órák telnek el, míg rájössz, hogy hú, tegnap én nem féltem már. Miért nem? És akkor újra gondolod, amit Isten mondott, és megint hiszel benne. Felkavarod magad ezzel a gondolattal kapcsolatban, elképzeled, tartalmat adsz neki, és bizony az elméd, a lelked elkezd válaszolni erre a kitágult valóságra. Ha ezt teszed már 5 éve, akkor lehet, hogy úgy ébredsz föl a sötétben, hogy de jó, hogy Isten itt van, és a félelem meg se jelenik, hanem az új gondolat, mint a szalad végig. De ehhez időre van szükséged. Oké, hogyan lehet gyorsítani ezt az élményt? Úgy, hogy az új gondolatot nem fekete-fehér kisképernyőn nézed, hanem szélesvásznú moziban, 1000 wattos hanggal és 3D-ben. Ezt hívják elmélkedésnek. Oké, az elmélkedés az, amikor Isten jelenlétében gondolkozol az ő ígéretein, gondolkozol a saját életeden és ennek az egésznek a kapcsolatán, az ő jelenlétében, és kéred, hogy ő mutassa ezt meg neked. Én azt gondolom, hogy olyan gondolatmintákat, amiket én 5-10 év alatt építettem ki az agyamban, amelyek majdnem megöltek megtérésem előtt, Isten ezzel a módszerrel körülbelül 1/2 év alatt gyógyított meg. Nem teljesen, de olyan módon, hogy már többször volt győzelmem, mint vereségem. Már nem zuhantam. Körülbelül 1/2 év. De én naponta 1-2-3 órát elmélkedtem. És bibliaiskolába jártam, 1 órát vettem rögtön az elejétől, olvastam, amit ott, komolyan vettem, amit ott tanítottak, és utána azzal elmélkedtem. Félállásban bibliai, isteni öngyógyításban voltam, vagy nem tudom miben. Rengeteg időt szántam rá, ez mentette meg az életemet. Úgyhogy szélesvásznú, surround hanghatású imák, oké? Amik olyan mélyen érintik meg a lelkedet, hogy a bevésődés gyorsabb. Volt-e már olyan élményed, amitől így nem szabadulsz? Tudod, ilyen láttál egy naplementét, valami hihetetlen, és másnap reggel is ott van benned, még úgy látod. Vagy egy gyönyörű tájat, vagy volt egy nagyszerű beszélgetésed, és valahogy nyomot hagyott, valahogy nem távozik el tőled napokig. Na, ilyen egy ilyen elmélkedés. És ha ezt minden nap csinálod, és keresed ezt az élményt, hogy Uram, kell az igazi kapcsolat veled, kell a hatás, akkor ez gyorsabban történik. Oké? A gyógyulás gyorsabban történik. És visszatérve a témánkhoz, azt mondtam, hogy akinek a házassága nem szörnyű, az vigyázzon, mert bajban van. Oké. Ez így nem igaz. A házasság igenis lehet csodálatos. De a célja tényleg más, mint aminek mi gondoljuk. Ugye Isten célja a földi életben a felkészítésünk. Ez a bizonyos éretté válásunk. A régi gondolatoknak újakkal való felülírása. A legmélyebb beidegződésünknek, az önzésnek a szeretettel való újraprogramozása. Hogy az alapprogramunk ne az önzés legyen, hanem a szeretet. Most figyeljetek, a szeretet egy szörnyű dolog. Ti hát ezt nem is tudjátok. A szeretet az egy önzetlen dolog, ezt értitek? Szörnyű. A szeretet csupa olyan dolgot tesz, ami neked nem jó. A szeretet egy ilyen önpusztító magatartás. Az csak a másikat nézi, és a másik érdekeit szem előtt tartva, hozza meg a döntéseit és viselkedik. Hát ilyet se normális ember nem csinál. Hát komolyan, hát ilyet nem csinálunk, nem is csinálunk. Olyan mélyen van bennünk az önzés, hogy azt, amit mi szeretetnek hívunk, azt simán elrejtjük az önzésünk alatt, mögött, nem tudom, hogy kell ezt mondani. Simán szeretünk önzően úgy, hogy kihúzzuk magunkat, és azt mondjuk, hogy minden rendben van. Tehát azon figyelj, tudod, mikor van lehetőséget szeretni? Amikor kimondottan rossz. Ezt érted? Ott vagy a másikkal, és kimondottan rossz. Ugye te minden rossz. A szeretetnek akkor kell működnie. Működik? Van ott valami? Ami több annál, mint hogy boldogtalan vagy, mert rossz a másik? Nem, nincs, mert nem vagy, nem szeretsz. Hát egy önző kis ember vagy. Önzőek vagyunk. És a szép az az, hogyha nincs egy különleges helyzet, ahonnan nem lehet szabadulni, akkor meg is védjük magunkat attól, hogy valaha szeretni kelljen. Mert ahogy egy kapcsolat elmegy arra a pontra, hogy az igazi szeretet megjelenhetne, kilépünk belőle. Ugye, ha te vagy a barátom, és téged tényleg ilyen isteni szeretettel kéne szeretni, akkor onnantól nem vagy a barátom. Hát mert rossz veled. Úgy vakargatod a hátamat, ahogy nem szeretem. Hát ugye te nem kényelmes veled. Megyek innen. Hagyjál békén. Nem hagyjál békén, csak következő hétvégén már nem hívlak meg. Jó? Úgyhogy hogyan tanulhatna meg az ember mégiscsak szeretni, ha mindig megvédi magát azoktól a szituációktól, ahol a megoldás az ő jellemének az 1 Korintus 13 szeretete felé való kiterjedése lenne. 1 Korintus 13-at olvastátok már? Oké? Ha az lenne a törvény, oké? Ha ez lenne a törvény, 1 Korintus 10, mindenki üdvözül, aki betartja 1 Korintus 13 16 pontját, 16 pontja van, mind a szeretetet írja le. Hányan mennétek a mennybe? Oké, nem kell mind a 16-ot betartani, csak egyet mindig. Hányan mennétek a mennybe? Senki nem üdvözülne, oké? A szeretet nehéz. A szeretet nehéz, csodálatos, de szörnyű az önző embernek. Ezt értitek? Hogy lesz belőled szerető ember? Amikor a normális életben minden olyan körülménytől azonnal megvéded magad, vagy lelkileg, önvédelmi rendszerekkel, vagy fizikailag, valóságosan, ténylegesen, hogy szeretned kellene. Hogy lesz belőled szerető ember? Mondd el nekem. Isten kitalált egy módszert. A férfi kívánkozni fog a nő után, a nő a férfi után, és összekötöm őket egy házasságban. És nem mehetnek el. Ez lesz a poén. Együtt kell maradniuk. Hát ez király. Sőt, egy testé válnak, úgy értem, megbököm őt, és nekem fáj, hihetetlen jó. Úgyhogy ott vagyok egy házasságban, egy teljesen önpusztító kapcsolat, és nyilván rájövök, hogy azért vagyok boldogtalan, mert a másik olyan, amilyen. Hát nyilván, mert ő olyan, amilyen, tényleg olyan, ő egy önző, kis bűnös valaki, ő az én feleségem, imádnivaló. Ő néz rám, és azt mondja, hol megvan a fehér lovon jövő pasi, a Sanyi, hát ő biztos egy szent. Azt összeházasodtunk, kiderült, hogy nem. Sanyi egy önző kis az. És nem adja meg nekem, amit akarok. Nem bírja megadni. Arról volt szó, hogy boldogabb leszek a házasságtól, és most nem boldogabb vagyok, hanem boldogtalanabb, mert van valaki, aki rosszul bánik velem. Minden nap. Úgyhogy szépen reggel belerúgok a feleségem bokájába, és kinek fáj? Nekem. De mennyire? Úgy értem, minden sérelem, amit a házasságomon elkövetek, azonnal rajtam csattan. Nem tudom Isten, hogy csinálja, de már nem rúgdosom a bokáját a feleségemnek, legalábbis nem tudatosan, mert nagyon fáj. Oké? Nekem fáj. Úgyhogy egy őrült csapdában vagyok. Úgy értem, a vallásom előírja, hogy maradnom kell, nem válhatok el, benne lenni rossz, nem olyan rossz, ne aggódjatok. Úgyhogy mi a megoldás? Ha mi a megoldás? Lehet, hogy változnom kell. Lehet, hogy egy valódi, mély átalakuláson kell átesnem. Lehet, hogy meg kell történnie a csodának, hogy isteni természet részesévé leszek. Kettő Péter egyben. Az ő ígéreteink keresztül. Lehet, hogy komolyan kell vennem ezt az egész keresztényesdit. Lehet, hogy komolyan kell vennem az életet Istennel. Azon túl, hogy az én személyes életem meggyógyult, lehet, hogy tovább kell mennem. És igazi szerető emberré kell válnom. És lehet, hogy a házasságnak ez a célja? Nem a boldogság? Lehet, hogy a boldogság egy időre egy gyümölcse lehet ennek az életnek, amely megtanult szeretni? De hogy a házasságnak nem célja a boldogság, az biztos. Ugye Pálhegyi Feri bácsi, dr. Pálhegyi Ferenc azt mondta, hogy 100 boldog mondás van az új szövetségben, több mint 100, egy sem kapcsolatos a házassággal. Egyetlen egy sem. Oké? De boldogok azok, akik nyomorgattatnak. Akiket üldöznek. Akik sírnak. Akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot. Sok boldog mondás van. Boldogok a házasok, az nincs benne. Sőt, van egy másik. Páltól. Na ezzel befejezem, ezt olvasom, jó? Hol van az? 1 Korintus 7? Ott van egy jó. Miért mondom ezt? Azért, hogy ne legyetek frusztráltak. Tudjátok, miért vagy frusztrált a kapcsolatodban? Tudod, miért vagy frusztrált? Elmondom neked. Mert hamis elvárásod van. Volt egy álmod, ami csak egy budjantott tojás volt. Úgy értem, egy naív... Mindannyian ezt álmodtuk. Ne érezd magad vádolva, én is álmodtam. Egy naív elképzelésed, amit a valóság csak egyszerűen így kipukkasztott, mint egy szappanbuborékot. Puk! És itt az idő felnőni, itt az idő komolyan venni az életet. Az élet az, hogy éretté válunk Krisztusban. Eljutunk az ő teljességére. Az élet Krisztus, és nem a feleségem. Az élet Krisztus, és nem a gyerekeim. Az élet Krisztus, és nem a házam. Az élet Krisztus, és nem a fizetésem. Az élet Krisztus, és nem az adósságaim. Az élet Krisztus. És mondhatsz, amit akarsz, ha boldogtalan vagy ebben a világban, és el vagy keseredve, akkor neked nem Krisztus az életed. Nem vádollak, nekem se az. De ez a megoldás. És amikor felemelem a fejemet, és azt mondom, hogy élek, akkor az azért van, mert az élet Krisztus, és ahhoz nem kell semmi. Krisztus plusz semmi. Miért? Mert ő Isten, mert ő benne van minden szükségemnek, a legmélyebb vágyaimnak, a leggyakorlatiassabb életemnek a segítsége. És lehet, hogy nem jön át egyik pillanatról a másikra, de átjön fokról fokra. Úgyhogy 1 Korintus 7. Nem? Hanem 28. 1 Korintus 28. De ha megnősülsz, nem vétkezel. Oké. Feleséghez vagy kötve, ne keress válást. Oké? Ez egy jó tanács. Feleséghez vagy kötve, ne keress válást. A válás nem megoldás. Miért nem? Hogy? Igen. 1 Korintus 7:28. Feleséghez vagy kötve, ne keress válást. Miért ne? Mert a cél a fejlődés, nem a kényelem. Ugye te soha, tehát hogy soha nem Encsi volt a probléma. Encsi az én tökéletes társam. Tudjátok miért tökéletes? Mert pont ott nyom, ahol nekem a legjobban fáj. Nem, ezt komolyan mondom, ezt nem cinikusan mondom, ez így van. Ugye te senki nem tudott volna kiprovokálni belőlem fejlődést, csak az én feleségem. Nem ismerek olyan embert, aki képes ott úgy nyomni, ahogy ő. És pont az a pont, ahol engem nyomni kell, ahhoz, hogy éretté váljak. És azt hiszem, hogy fordítva is. Szóval, hogy nincs olyan pasi, aki kifogott volna rajta. Csak én. Miért? Mert Isten választott minket egymásnak. Tökéletes társ. De hát ez szadomazuhizmus. Nem. Ez edzés. Ez felkészülés. Ez az élet célja. Ne keress válást, ne akarj kibújni ez alól. Légy hálás érte, hogy történik. Légy hálás érte, hogy nem valamilyen más úton lefűrészelt lábbal, kézzel, meg nem tudom milyen úton kell átmenned a szükséges fejlődés útján, hanem csak házassággal. Milyen csodás! Milyen csodás! Jó, és persze ez nem csak házas, tehát ha valaki randizik valakivel, és olyan kapcsolata van, ami tiszta Isten előtt, ugyanúgyan ezt átélik. Hát nekünk, amikor randiztam Encsivel, hát lobogott a hajunk már az első évben is. Én tudtam, hogy kit veszek feleségül. Hogy értem, az őrület már akkor tapintható volt. De kaptam szeretetet. Encsi, nem szeretlek. Tényleg szeretlek. Nem tudom, hogy történt meg. Isten csinálja. Hát mondom, minden normális ember már megpattant volna. Hogy értem, hát, és minden normális nő is megpattant volna. De szerettük egymást. Úgyhogy azt mondtuk, hogy gyerünk. Gyerünk, dicsőség az Úrnak. És aztán rosszabb lett. És aztán még rosszabb lett. És dicsőség az Úrnak. Most már jobb. És egyre jobb lesz. De más ember vagyok, mint aki voltam. És ő is más ember. Ez a nyereségünk. Meg aztán az öröm, a boldogság, ami ráadásként jön. Úgyhogy ne keresd válást. Feleség nélkül vagy? Ne keresd feleséget. Úgy értem, ne gyorsítsd a folyamatot. Eljön idejében. Jó neked úgy, ahogy vagy. Oké? Okay? De ha megnősülsz, nem vétkezel. Oké? Okay? Tehát, hogyha nagyon kell, akkor csináld, viszont itt jön az ígéret. Az ilyeneknek azonban gyötrelmük lesz a testben. Én pedig szeretnélek ettől megkímélni titeket. Ez egyetlen egy ígéret van a Bibliában a házassággal kapcsolatban. Aki megnősül, annak gyötrelme lesz a testben. Ez a célja a dolognak. Erre lett kitalálva, úgy értem? Akarod a gyorsított folyamatot, a gyorsított eljárást? Gyerünk, nősülj meg, menj férjhez. Benne vagy a A1-es kategóriában, úgy értem, gyorsító sáv az éretté válás felé. Ha jól értelmezed, ha rosszul értelmezed, akkor úton vagy a megkeseredés, a teljes elbátortalanodás és az összetörés felé. Miért beszélek erről? Mert el akarom venni a kedveteket? Mert cinikus vagyok? Nem, mert elkeserítő, amikor emberek elkeserednek. Csak azért, mert egy hamis képet, egy démoni, egy ördögi ígéretet követtek, és tűztek ki célként maguk elé elvárásként. Oké? Okay? Boldoggá kell, hogy tegyél engem. Micsoda gusztustalan, önző kis gondolat. Hányan vagytok frusztráltak, vagy voltatok már frusztráltak a társatokkal, mert nem tesz titeket boldoggá. Szégyeld magad. Csak ennyit mondok, szégyeld magad. Ez az a kis undorító, gonosz, bűnös, önző természet, amit Isten ki akar mosni. Hogy értem, az a sok önsajnálat, az a sok vádaskodás, ami elhangzik. El tudom képzelni, egy házassági tanácsadó, az biztos hányni tudna minden alkalom után. És ugyanakkor most nagyon keményen beszélek, mert meg is értem. Tehát emlékszem, nem felejtettem el, emlékszem az első évekre, a fájdalomra, a nehézségre, a reménytelenségre. Szörnyű volt. Értem. De nem azért volt szörnyű, mert Encsi bármit rosszul csinált, hanem mert egy nyomorult kis disznó vagyok, aki önző, és aki baromi boldogtalan lett, hogy az ő életét most nem szolgálják, hanem használják. Oké, okay, vagy legalábbis én így értelmeztem. Jó, és ezt lehet majd cifrázni, majd fogjuk is, a Efézus 5-höz jutunk. Ez itt a reklámhelye, nem sokára közeledünk. Fél egy év, és ott vagyunk, úgy értem. Ha úgy veszük, hogy egy versen, egy hónapot álltunk most is, ugye ez a tanítás mindenféle szelében, ez kb. Egy hónapja nyomjuk, tehát ha ezt így veszük, és még van, hát egy éven belül ott vagyunk, de nem sokára ott vagyunk. Efézus 5. Házastársak intése, az egy mennyország lesz. Hogy értem, hihetetlenül jó lesz. Vannak egyébként jó tanácsaim is, tehát úgy értem, nem, tényleg. Tehát, hogy tényleg nagyon gyakorlatias, nagyon menekülést, üdvösséget hozó, tehát valódi az életben előrelépést hozó tanácsaim házaspároknak, férfiaknak, nőknek, tudok nőknek tanácsot adni. Tudjátok, milyen fontos? Abszolút. Meg tudom mondani, hogy hol szúrjátok el. És hol tudnátok rendbehozni. Gyűlölni fogjátok, amikor mondom. De tudom, tényleg tudom. Biblikus és tapasztalati. Oké. Okay. De az alapot kell, hogy értsd. Nem nyerheted meg ezt a csatát, ha azzal a céllal vagy benne, hogy boldog légy. Oké? Okay? A cél az, hogy te egy szerető emberré válj. Olvasd el 1 Korintus 13-at. Olvasd el azt a 16 pontot. A cél, hogy te egy ilyen emberré válj, hogy az alapvető szívbeli motivációd, az alapvető gondolatminta, amellyel viszonyulsz egy másik emberhez, az ez legyen, ne az önzés. Tudod, milyen nehéz azt onnan kiszedni? Tudod, milyen nehéz? Házasság kell hozzá. Sehogy másképp nem. Azt mondja, az Úr, ezt nem tudom megcsinálni. Ha elengedem, ha szabadon engedem, ez egyre rosszabb lesz. Mint ahogy Bábelnél. Ugye még egy nép az emberiség. Amit csak a fejükbe vesznek, meg tudják csinálni. Minden sikerülni fog nekik. A maguk bukott önzésében. Oké? Okay? A maguk bukott önzésében. Hogy tudom őket kiszedni ebből? Lehetetlen. Nem tudom megcsinálni. Amíg ez egy nemzet és egy akarattal mennek az istentelenség felé, Bábel ez volt, tornyot építettek, hogy a mennyországba jussanak Isten nélkül. Ez a lázadás tökéletes képe. Az emberi megoldás Isten nélkül. Hogyan csinálom? Nem tudom megcsinálni, ezt mondta Isten, ha csak össze nem zavarom őket, a nyelvüket. Ahogy a nyelvüket összezavarom, megszűnik az egység, és akkor már utána van remény. Ránézett a te természetedre, hogy lesz belőled szerető ember? Hát, vagy házasság, vagy valamilyen rossz munkatárs, vagy... Tehát valamilyen iga, amiben belekerülsz, és nem tudsz szabadulni belőle, és muszáj lesz benne fejlődnöd. De erre azt hiszem, hogy az egyik legjobb a házasság. Oké. Okay. Akik nem házasságban élnek, teljesen rendben van, élvezd a szabadságot, viszont lásd az élet összes többi kategóriáját, mint valamit, ami ezt helyettesíti. Mert neked is át kell menned ezen a folyamaton. És Istennek megvannak a módszerei, nagyon kreatív, létre tudja hozni ezt a nyomást másképp, létre kell, hogy hozza, különben nem fogunk megváltozni. Én nem. Figyeljetek, és akinek mennie kell, kérlek, menjetek, tudom, hogy már lejárt az időm, köszönöm, de csak ennyit hadd mondjak. Én egy jól kiképzett ember vagyok. Tanította, mint Mózes. Mózes jól kiképzett ember volt a világban, igaz? Ő volt a herceg, a trónörökös, hát ha nem is a trónörökös, de a második ember Egyiptomban. Ki volt képezve, tanították, ügyes volt, szép és okos. Ja. Aztán jött 40 év a pusztában, amikor rájött, hogy nem, és utána kezdődött el a szolgálata. Én azt gondolom, hogy ismerek néhány embert, akik nagyon, nagyon jól kiképzett emberek voltak a világban. Akik, például a Szepes Istvánt ismeritek? Szepi. Nagyon jól kiképzett ember. A személyiségében, az önuralmában. Nem nagyon láttam olyan helyzetet, természeti helyzetet, amit ő ne tudott volna mesterelni a kiképzettségében. Legalábbis ez az én benyomásom. Magamra is így gondoltam. Nekem nem voltak akadályok az életben. Voltak nehézségek, amiket az ember átlépett, vagy dolgozott rajta, de alig voltak, nem voltak olyan kapcsolataim, amiket ne tudtam volna kezelni. Tényleg kielégítő módon. Azt gondoltam, hogy én egy beteljesült ember vagyok, vagy legalábbis nagyon magas szinten. Minden jól működik. Hogyan vett volna rá Isten engem, hogy fejlődjek még? Nem kell, nem volt hova fejlődni, nem volt olyan körülmény, amihez fejlődni kellett volna. Minden működött. Ja. Persze. Megnősültem, és rögtön látszott, hol kell. De komolyan, erről szólt, tökéletes. Rögtön látszott, azonnal látszott, hogy ez milyen felszínes volt, milyen silány, hogy a lényeget mennyire nélkülöző hatékonyság volt. Isten valódi belső átalakulást akar. És a valódi belső átalakuláshoz sokszor nyomás kell, hosszan kell tűrni, és a hosszú tűrés alatt átalakulás van. Mint a gyémánt, ezt most értem meg, a gyémánt, ahogy keletkezik. A gyémánt állítólag nagyon nagy nyomás alatt, hosszú idő alatt keletkezik, ugye? Vagy óriási nyomás alatt, és nagy hő alatt gyorsan, ugye a mesterséges gyémántokat azt hiszem így csinálják. A lényeg az az, hogy nyomás alatt alakul át a szén egy új anyaggá. Ez a nyomás az, ami elől minden normális ember menekül. És ez a nyomás az, amit Isten létre akar hozni az életedben. Miért? Hogy valami egész különlegeset csináljon belőled. Úgyhogy ne menekülj, hanem menj át rajta gyorsabban. Hogy értem, ne nyújtsd az időt szükségtelenül. Nőj meg gyorsan. Ti ezek vagytok? Itt vagytok. Dicsőség az Úrnak. Volt ennek értelme? Jó. Oké. Okay. Kérdés, hozzászólás? A tanítás mindenféle szele, amiben mi kis tudatlanok, akik a felnőtté válásban haladunk, itt ebben az esetben az, hogy a házasság boldoggá kell, hogy tegyen. Az élet boldog kell, hogy legyen. Ha az életed nem boldog, akkor valamit elrontottál. Légy frusztrált. Az életed boldog kell, hogy legyen. Hányan hiszitek, hogy az életednek boldognak kéne lennie? Légy őszinte. Ne viccelj, persze. Nem igaz, nem igaz. Ez az élet nem lesz boldog. A boldogságnak lesznek pillanatai. Lesznek állapotok. Oké, mi a boldogság? A boldogság a bibliai definíció szerint nem tudom mi, de nem az, ami a világi szerint. A világi definíció az az, hogy a körülményeim úgy hatnak rám, hogy én egy érzelmi beteljesülésben vagyok. Oké, ez a boldogság. Akkor fölkelsz reggel, csicseregnek a madarak, a párod szeret, vagy hála Istennek egyedül vagy, és az üzlet jól megy, egy szép nap lesz, és tele vagy, ahova nézel, jó jön feléd, és boldog vagy. Oké? Okay? Hányszor lesz ilyen az életedben? Oké? Okay? Nem lesz gyakran. Ehelyett Isten örömet akar adni. Öröm. Az öröm egy elmebeli állapot, egy hozzáállás, amely körülményektől függetlenül jön létre. Mondom, definiálom. Az öröm az Isten ígéreteire néző, az Isten ígéreteit számba vevő, azokban bízó állapota a lelkednek, amely egy akarattal, értelmi állapottal és aztán érzelmi kifejeződéssel jár. Ez az öröm. Az öröm az, hogy tudom, hogy örök életem van. És most matató őrület vesz körül, de erre nézek, ezt számba veszem, és azt mondom, hogy a mérleg arra billen, hogy rendben van, hogy jó, hogy örömöm lehet. Oké? És Isten ígéreteivel élek. Keresem őket, akarat, értelem, megvizsgálom, felnagyítom, kivetítem a szélesvásznú, szörrant hanghatású mozivászonra. A súlya a matató őrülettel szemben nagyobb lesz, és aztán az érzelmeim ezt kifejezik. Öröm. Az öröm nem egyenlő a boldogsággal. Az öröm, azt gondolom, hogy a boldogság egy alacsonyabb szintű jó érzés. Mert arról szól, hogy simogass, és akkor boldog vagyok. Ilyen is kell nekünk, ez legyen, van is néha. De az öröm, az stabil. Az öröm, az egy választás. Az öröm, az egy elmebeli hozzáállás, és az mindig a tiéd lehet. Okay? A világ szeretné, ha elhadnád az életedet boldogságért. A boldogságért ki kell szolgáltatnod magad, tényleg el kell adnod magad. Mert azt mondod, hogy körülmények, adjatok, ha nem adtok, akkor semmim nincs. Úgyhogy úgy táncolok, ahogy fütyültök, hogy boldog lehessek. Jó, és akkor azt mondja, így áll, és boldog leszel, szedd a drogot, és boldog leszel, menj a diszkóba, és boldog leszel, cseréld le a feleségedet, és boldog leszel, és te csinálod, mert eladtad magad a boldogságnak. Oké? Okay? Az öröm meg azt mondja, hogy figyelj, semmire és senkire nincs szükségem Istenen kívül. Ő a mindenem, ő az életem, az ő ígéretei igazak, és én állok a matató őrületben is. Örömmel viselt hosszú tűrés. Oké? Okay? Örömmel viselt hosszú tűrés. Nem nyomorúság egész életben, hanem egy másik módszer. Örömmel viselt hosszú tűrés. Amen? Atyán, kérünk, hogy segíts minket örömmel viselni. Ki mit visel? Nem tudjuk. Mindenkinek más az igája. De örömmel viselni. Segíts minket éretté válni. Segíts minket felnőni. Nem akarunk szükségtelen szenvedést. Nem akarjuk a saját jajveszékelésünket hallgatni, miközben az ígéreteid igenis tartanak. Segíts nekünk felnőni, Urunk. Te drága nevedben. És ha valaki hallgatja ezt az üzenetet, és még nem kötöttél békét Jézus Krisztussal, tedd meg most. Juss új felismerésre, térj meg, egy ajándékot nyújt feléd, és csak el kell fogadnod. Ennyit kell mondanod, elfogadlak Jézus, mint a megváltóm. Tudom, hogy meghaltál értem 2000 évvel ezelőtt, ez a halál kifizette az én adósságomat. Elfogadom. Segítségül hívom a nevedet, ráülök a padra, ráülök a székre, rád bízom magam, legalább egy pillanatra. És tudd, ha ezt megtetted, örök életed van. Amen. Köszönöm a figyelmeteket. El vagyunk bocsájtva.